Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a hétvégi menetrend, a Trend FM-en, Péli Nagy Kata vagyok. Évente Magyarországon mintegy 9000 hölgynél diagnosztizálnak emlődaganatot. A nőknél a leggyakoribb rákos megbetegedésről van szó. A korszövettani diagnosztikáról, a célzott terápiákról és a gyógyulási esélyükről lesz szó az egészségkód most következő műsorában. Kutasi Judit Kulka Janina egyetemi tanárral, patológus professzorral beszélget.
Vajon mi dönti el, hogy egy daganat milyen kezelésben részesül, maga a daganat típusa és biológiája, vagy a páciens egyéni jellemzői, mi alapján választják ki a célzott terápiát, és mi történik valójában a mikroszkóp alatt, amikor szó szerint emberéletek múlnak a pontos diagnózison. Erről beszélgetünk ma. Vendégem a stúdióban dr. Kulka Janina professzor asszony, patológus, a Semmelweis Egyetem patológiai igazságügyi és biztosítási orvostani intézetének egyetemi tanára, az emlőpatológia elismert szakértője, aki évtizedek óta foglalkozik ezzel a területtel. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Induljunk onnan, hogy ugye itt már nem csak egy betegség felismeréséről van szó, amikor az emlőrák korszövettani diagnosztikájáról beszélünk, hanem a személyre szabott gyógyítás lehetőségéről is, és azra lennék kíváncsi, professzor asszony, hogy amikor egy emlődaganat gyanúja felmerül, akkor mikor és hogyan kerül képbe a patológus?
Nagyon hamar, ugye nagyon sokféleképpen derülhet ki egy emlődaganat, optimális körülmények között a mammográfiás szűrésen ismernek fel egy még tüneteket nem okozó, csak a radiológus által látható elváltozást. Ilyenkor nem mindig biztos, hogy daganatról van szó, de bármilyen újonnan megjelenő elváltozás mindenképpen indokolja azt, hogy történjen egy mintavétel. Ez a mintavétel, ez lehet úgynevezett vékonytűvel végzett mintavétel, ezt úgy hívjuk, hogy aspirációs citológiai vagy finomtű biopszia, vagy ma már egyre inkább a vastagtűs mintavétel terjedt el, és a szakmai ajánlásokban is ez szerepel. További lehetőség lehet bizonyos radiológiai leletek fennállása esetén, az a még vastagabb tűvel történő vákummal segített mintavétel, vagy az úgynevezett sztereotaxiás mintavétel, amikor egy meszesedést lokalizálnak az emlőállományban, és ezzel pontosan meg tudják célozni, és pontosabban tudnak mintát venni a radiológusok. Tehát nagyon hamar találkozhatunk ezzel, vagy találkozunk az emlődaganattal.
És hát ez kulcs szerepük van.
Abszolút, mert ezek a biopsziák vagy elvetik a radiológiai gyanút, és azt mondják, hogy ez csak egy jó indulatú elváltozás, vagy egy olyan elváltozás, ami esetleg egy kicsit fokozott rizikót jelez, akkor azt tovább kell vizsgálni, adott esetben egy kis műtéttel el kell távolítani. Vagy definitív diagnózis születik egy daganatról, és már ebben a fázisban, amikor ez a mintavétel megtörténik, és a patológushoz kerül, és a mikroszkópban megvizsgáljuk, az nem csak egyszerűen arról szól, hogy megállapítjuk, hogy itt egy daganatról van szó, hanem nagyon pontosan karakterizálni kell, jellemezni kell ezt a daganatot, tehát meg kell állapítani. Van 4 ilyen alap vizsgálat, amit kiegészítésként meg elvégzünk minden egyes daganat esetében, ez az ösztrogénreceptor, progeszteronreceptor tartalma a daganatnak, az úgynevezett HER2 molekula, ami a daganatsejtek felszínén egy ilyen növekedést serkentő molekula, és még egy negyedik jellemzőt is meg szoktunk vizsgálni, és ez a daganatsejtek osztódási vagy proliferációs hajlama. És akkor ebből a 4, tehát a szövettani diagnózis, a szövettani típus, a daganatsejtek morfológiája, alakja, nagysága, változatossága egy daganaton belül, plusz ezek a nagyon jellegzetes és a kezelést alapvetően befolyásoló jellemzők, ezek már elindíthatják a betegeket a különböző utakon. Van olyan eset, amikor egyértelmű, hogy itt rögtön az első lépés, persze a megfelelő klinikai kivizsgálás után a műtét lesz, és van olyan eset, amikor teljesen egyértelmű ebből a biopsziából, hogy itt előbb egy onkológiai kezelés szükséges, és utána jöhet a műtét.
Én arra is nagyon kíváncsi vagyok, mert mondtam, hogy évtizedek óta foglalkozik ezzel a területtel, de hogy mi indította el, én úgy tudom, hogy orvoscsaládból, méghozzá egy elég neves orvoscsaládból érkezett. Milyen közegben, milyen környezetben nevelkedett, és miért pont a patológiát választotta? Édesapja, én úgy emlékszem, hogy mellkas, híres mellkassebész volt. Igen, tehát akár ebbe az irányba is indulhatott volna.
Hát az semmiképpen nem lett volna jó ötlet. Tehát már azon is gondolkoztam, hogy ez jó ötlete, hogy orvos legyek, mert apám ugye Szegeden éltünk, és ő a Szegedi Egyetemen egy nagyon ismert ember volt, elismert és ismert, és nekem mindig fenntartásaim voltak ezzel, hogy hogy a név kötelez, másrészt semmiképpen nem szerettem volna abba a helyzetbe kerülni, hogy azt mondják, hogy ja, ez a Kulka prof lánya, hát akkor engedjük. Uh-huh. Szóval ez valahogy, és tényleg mindent elkövettem, hogy egy ilyen mondat ne hangozhasson el.
Honnan jött a patológia?
A patológia az úgy jött, hogy amikor elvégeztem az egyetemet, akkor hirtelen nagyon nagy szorongás tört rám, hogy most akkor ott leszek majd egy ügyeletben, egy kórteremben, és akkor ott nekem kell kitalálni, hogy mi baj van a betegnek, és mit kell vele csinálni. És akkor a patológia az ilyen tovább tanulás szempontjából egy fantasztikus lehetőség. Tehát az akkoriban egyébként, hogy úgy mondjam, divat is volt, hogy az, aki mondjuk sebész vagy nőgyógyász akart lenni, tehát manuális szakmát akart végül is választani, eltöltött 4 évet a patológián.
Tehát egy kicsit a dolgok mögé látni.
De így van, tehát azt gondolom, hogy rengeteget lehet tanulni a betegségekről, a betegségek szövődményéről, arról, hogy mit lehet elrontani, arról is nagyon sokat lehet tanulni. És ezt gondoltam, hogy akkor én most még tanulok 4 évig. Csak közben nagyon beleszerettem ebbe a szövettani diagnosztikába. Nagyon, tehát tényleg egy olyan csodálatos világ. A kihívások, az, hogy két nagyon hasonló dolog közül az embernek a tudásával, vagy a gondolkodásával, vagy a szakkönyvek segítségével el kell dönteni, hogy a két nagyon hasonló dolog közül ez melyik.
Amitől tartott az elején, még is ezt a területet választotta.
Szóval nagyon, nagyon izgalmas, nagyon, nagyon szép, minden nap kihívások.
Viszont egy csendes terület, nem annyira látványos, ugye?
Igen, és nagyon sokáig egyébként az én szakmai életem során az is volt, és aztán egyszer csak pont a molekuláris biológia óriási fejlődésével, a gyógyítás lehetőségeinek az óriási fejlődésével, aztán így teljesen az előtérbe került. Ott vagyunk az első vonalban ma már.
Tehát igen, gondolom, ez nagyon, nagyon izgalmas nagyon. Ez a terület. És egyébként arra lennék kíváncsi, hogy hogyan dolgozik, mit csinál pontosan, tehát hogyan képzeljük el a mindennapokat egy patológus esetében. Bár ön mondjuk ugye oktat is, meg konferenciákra igen. is jár, tehát nem klasszikusan csak a mikroszkóp mögött ül,
igen, gondolom. Hát most már így azért egyre inkább. Az ember bemegy dolgozni, leül a mikroszkópjához, és ezt nézi.
Fehér köpeny?
Én nem hordtam fehér, uh-huh. vagy nem hordtam fehér köpeny, nem nagyon. Az elején akkor még azt hiszem, hogy akkor kellett, és aztán egyre kevésbé. De nyilván vannak olyan munkahelyek, ahol ezt elvárják. Egyébként ez is vonzó volt a patológiában, hogy nem kell feltétlenül fehér köpenyt hordani.
Igen, ez egy ilyen furcsa kérdésnek tűnik, de ugye mi laikusok főleg a fehér köpenyhez társítjuk a tudományt, az orvostudományt és a gyógyítást. Mit jelent az, hogy korszövettani diagnózis, mert hogy sokan azért ezt még mindig laikusként nem értik, tehát hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, természetesen úgy elmagyarázva, ami így még nekünk való.
Megpróbálom. Igen. Tehát ezeket a mintákat, amik legyenek akár biopsziák, akár sebészeti műtétből származó szövet, nagyobb szövet minták, ugye ezeket egy ilyen elég bonyolult folyamat során fel kell dolgozni, hogy alkalmassá váljanak arra, hogy metszeteket lehessen készíteni. Ezeket a metszeteket úgy kell elképzelni, mint egy ilyen a papírnál is vékonyabb szelet egy szövetdarabból vagy a szövetből. De mielőtt ez megtörténik, még egy, ez mondjuk a sebészi mintákra igaz, egy nagyon precíz, gondos, szabad szemmel végzett vizsgálat előzi meg. Tehát már a szabad szemmel végzett vizsgálat is nagyon informatív lehet, és ott a patológusnak kell kijelölni azokat a részleteket, amiket aztán a mikroszkópban megvizsgál. És ezután a szabad szemmel végzett vizsgálat után kerülnek a kiválasztott szövetminták a különböző gépekbe, ahol kivonják belőlük a vizet, ahol aztán beágyazzák őket egy ilyen paraffin viaszba tulajdonképpen, és ezekből a gép, mikrotómnak hívják ezeket a gépeket, amiket az asszisztensek kezelnek, és ők vágják belőle ezeket a nagyon-nagyon hajszál vékony metszeteket, amikből aztán újra ki kell vonni a paraffint, újra vissza kell nedvesíteni őket, és aztán meg kell festeni.
És azért, hogy ezt elmeséli, mert tényleg azt gondolná az ember, hogy az ember csak oda néz és megállapít valamit, de nem, ez sokkal bonyolultabb kérdés.
És akkor, amikor van egy alapfestés, ami ilyen kékes, lilás, rózsaszínes árnyalatokban tündököl, és akkor ezeket a megfestett metszeteket vizsgáljuk a mikroszkópban. Tehát a mikroszkóp az egy teljesen alapeszköz, és minél jobb, annál jobb. Ebből is nagyon különböző fajták léteznek. A legáltalánosabb az egy ilyen alulról megvilágított tárgyasztallal rendelkezik.
Amikor vizsgálnak egy-egy szövetmintát, akkor mennyire gondolnak bele szakemberként abba itt, hogy egy ember élete a tét? Vagy ez külön válik ilyenkor, és csak a feladatra koncentrál?
Én számomra nem. Tehát én mindig is, nyilván ez a neveltetésemből is adódik, meg az én tanítómesterem is így dolgozott, hogy soha nem szabad arról elfeledkezni, hogy egy beteg sorsa van ott a kezünkben. És tehát ezért...
Ez az a drive, ami mentén lehet naponta dolgozni.
Igen, én azt gondolom, hogy így is valahol gyógyító orvosok vagyunk, annak ellenére, hogy...
Hogy nem találkoznak közvetlenül a betegekkel.
De még ez is van, uh-huh. hogy találkozunk, és különösen a citológusok, akik ma már a patológián belül egy külön szakvizsgával rendelkező szakemberek, ők maguk is, tehát vannak olyan kollégáim, akik maguk veszik a mintákat, és így ők abszolút rendeléseken találkoznak a betegekkel.
Arról beszéljünk, hogy indítottam a 8-9 ezer hölgy esetét, akiket évente emlő daganattal diagnosztizálnak. Ez a szám az évek során mennyire változott? Tehát mi a tendencia?
Mindig egy kicsit nő. Amikor elindult a szűrés, akkor természetesen volt egy nagy ugrás ebben a számban.
És hát ami nem az esetek számának igen, emelkedését, igen. hanem az esetek megismerésének hát lehetőségét
azért,
mutatta.
Mert a még tüneteket nem okozó esetek is fölismerik, igen. azokat is fölismerték. És
tehát itt a korai diagnosztika.
Akkor egy kicsit megugrott ez a szám. De hát nagyjából ennyi.
De hogy azóta akkor ez
egy stagnált, vagy emelkedik? Úgy kezdtük, hogy 7000 uh-huh. körül, és aztán még egy kicsit több. Tehát egy kicsit emelkedik.
Beszéljünk arról, említett egy-egy rövidítést, és ez nagyon fontos, hiszen a beteg, amikor készhez kap egy-egy leletet, akkor lát benne ER, PR, és az ön által is említett HER2-es rövidítéseket. De hát ugye ezt nem feltétlenül tudjuk, hogy mit akarnak. Mit jelentenek ezek a kezelés szempontjából?
Ez az ER és a PR, ez az ösztrogén receptor és a progeszteron receptor. Ugye ezek a női hormonok, amik serkentik az emlőrák kialakulását, és nem csak az emlőrák kialakulását, hanem például a méhnyálkahártya daganat kialakulásában is nagy szerepük van. Ugye az ösztrogénről nem sokan, vagy azt hiszem, hogy nem közismert, hogy az egy karcinogén, egy rákkeltő anyag. Szóval az összes jó hatásával együtt vagy szemben azért van egy ilyen hatása is. Ezek a receptorok a sejtek magjában helyezkednek el, és ezeknek a kimutatásával azt tudjuk megállapítani, hogy a daganat a kezelés során ez ellenható gyógyszerekre érzékeny lesz. Egyébként tulajdonképpen ezek az ösztrogén receptor ellenható gyógyszerek voltak az első célzott kezelések, ez már ilyen, nem tudom, mi van, 40 éve legalább, vagy talán még több alkalmazzák ezeket az antiösztrogén gyógyszereket.
Egyébként ugye legtöbb daganattípus esetében azt halljuk, hogy egyre fiatalabb korban fedezik fel az egyes betegségeket. Ez az emlődaganatok esetében is tapasztalható?
Igen, tehát valamennyi, igen.
Tehát már ugye nem az, mondjuk, az idősebbek betegsége.
De azért maradt az idősebbek betegsége, és ugye meg arról van szó, hogy a szűrés az Magyarországon 45 és 65 éves kor között történik szervezett formában. A daganatok gyakorisága pedig 65 éves kor fölött még azért emelkedik. És ezzel, hogy az átlag életkor nő, ezzel azért az egy nagyon...
Tehát érdemes lenne kitolni.
Kívánatos igen. Döntés lenne, hogy legalább 70 éves korukig szűrjék.
Mi a helyzet a 30 mondjuk és 45 év közötti korosztályjal, ők mennyire érintettek?
Hát ott az a helyzet, hogy ugye inkább 40 fölött kezd gyakorivá válni, de ebben a fiatalabb korosztályban a mammográfiás szűrés az sokkal kevésbé hatékony. Tehát erre voltak tanulmányok, és ezek azt mutatták, hogy mivel akkor még nagyon mirigy gazdag az emlő állománya, sokkal nehezebb felismerni benne a mammográfiás vizsgálattal az elváltozásokat.
Van egyébként olyan eset, amikor a diagnózis nem egyértelmű? Szokott ilyen helyzetekkel találkozni?
Hát biopsziákban igen. Ugye a biopszia az arról szól, hogy az elváltozásnak csak egy kis részletét látjuk, vagy esetleg csak a széle kerül bele, és van, igen, erre van egy külön kód, amit akkor adunk egy ilyen diagnózishoz.
Ugye ennél többet kellene látnunk igen, a biztos diagnózis igen, érdekében. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy mit tesz ilyenkor a patológus?
Hát azt írja a lelet végére, hogy felmerül a gyanúja, de a biztos diagnózishoz ismételt mintavétel szükséges.
Igen, mert hogy biztos, hogy van egy olyan helyzet, amikor kész a diagnózis, tehát teljesen egyértelműen, teljesen biztosnak kell lenni a dolgukban. Igen. Miért éppen a patológia az a terület, amiben ennyire kulcsfontosságú a precizitás? Nyilván minden egyes orvos esetében fontos a precizitás, de az önök munkája kifejezetten fontos ilyen szempontból.
Én azt gondolom, hogy mindenhol fontos. Tehát én tényleg azt gondolom, csak ennek a természetéből adódik az, hogy van egy mikroszkópunk, amivel nagyon alaposan meg lehet mindent vizsgálni egy szövetben. Mindent, amit meg lehet mérni, meg lehet számolni, azt megtesszük, mert egyszerűen vannak ilyen szakmai ajánlások, amik ezt írják elő, hogy így kell dolgoznunk, és ugye ezek a minél precízebb leletek teszik azt lehetővé, hogy aztán az onkológus el tudjon azon gondolkozni, hogy ilyen, vagy amolyan kezelést mellett döntsön.
És hát említettük, hogy oktat is, illetve oktatott régen sokkal többen, de még most is óraadóként jelen van az egyetem életében. Mit lát, mennyire vonzó a fiatalok számára ez a szakterület?
Hát,
illetve,
az
van-e
egyetemi...
utánpótlás?
Tehát abszolút van. Szóval én azt tapasztalom, hogy a végzett hallgatók közül ma szerintem többen választják ezt a szakmát, mint régen. És egyébként nagyon érdekes, mert pont nemrég egy ilyen kérdőíves felmérést készítettem a fiatalok körében egy készülő könyvhöz, és ott nagyon érdekes volt, hogy az egyik szempont, amit szinte mindenki leírt, az, hogy ez mennyire izgalmas, meg milyen szép kihívások elé állítják az embert, és a másik az a családbarát szakma, ez volt a másik, amit válaszoltak, és valóban így van, ugye nem kell ügyelni, illetve vannak olyan nagy intézetek, ahol
hát le kell fedni a 24 órát,
gondolom. A 24 órában jelen kell lenni, vagy legalább behívhatónak kell lenni éjszaka is, és ez a transzplantáció. ugye ott a szervtranszplantációnál a beültetendő szervet meg kell vizsgálni, hogy alkalmas-e arra, hogy beültessék, és ahhoz kell egy patológus.
De egyébként az esetek többségében akkor egy kiszámíthatóbb terület, hát, ami vonzó lehet a fiatalok
így
számára.
Van, tehát igen, és nyilván az se véletlen, hogy még ma is szerintem sokkal több női patológus van, mint férfi. Bár ez is kezd változni.
Rövid szünet után folytatjuk az egészségkód műsorát, a második részben szakterületének friss eredményeiről számol be Kulka Janina, patológus prof.